Aki később érkeztetek, nyugodtan gyertek be. Aki férfi és a felesége is jött, akkor egy szívet is vehettek magatokhoz, és átadhatjátok egymásnak. Nos, tehát a bevezetőben hallottunk arról, hogy a házasság hete van ma, illetve ezen a héten, és ma van az utolsó napja. Ez nem egy magyar specialitás, Európa, illetve a világ sok országában megemlékeznek erről, és így Magyarországon is, mivel a házasság az egy olyan intézmény, amit Isten hozott létre, ez egy mennyei dolog, ez egy áldott dolog, és fontos, hogy megemlékezzünk erről, sőt, meg is éljük mindezt. Tehát mindaz, ami most elhangzik majd, ez a házassággal kapcsolatos. De mielőtt a házasságra rátérnénk, én szeretném, ha nagyon messze elutaznánk, egészen Ázsiába, és Ázsiában, itt a mögöttem lévő térképen, a gyerekek még nem mentek el, de akkor gyerekek, kedves gyerekek, legyetek kedvesek a köszi klubba elmenni, és örömmel és lelkesedésen részt venni valami jó dologba, ami nektek következik. Ez egy mozgalmas vasárnap, úgy tűnik. Nevetés és sírás, szív és csók és mindenhol menne. Nos, tehát szeretném, hogyha elutaznánk Ázsiába. Ázsiában van egy ország, Kína és India között. Úgy hívják ezt az országot, hogy Bhután. Járt valaki esetleg ott? Nem, senki. Bemutatom nektek az országnak a vezetőjét és a kedves feleségét. Ez egy királyság. A királyt látjátok és a feleségét, akik egyébként azt mondják, hogy nagyon-nagyon boldog házasságban élnek. Mindenféle kommunikációban, amikor ők megszólalnak, akkor nagyon sokat beszélnek a boldogságról. És képzeljétek el, ez a király eldöntötte azt, hogy az egész világgal szemben tulajdonképpen az, hogy mennyire megelégedettek az emberek az országában, azt nem úgy méri, mint a főleg a nyugati világban, hogy van ez a bizonyos GDP, tudjátok, az egyfőre jutó nemzeti jövedelem. Tehát ez azt jelenti, hogy amit megtermel az összes az egész ország, azt a vagyont szétosztják annyi felé, ahány lakos van, és akkor megnézik, hogy ez mekkora érték. És így vannak gazdag országok, meg szegény országok. Tehát, hogyha az egyén az gazdag benne, akkor gazdag ország, ha az egyén szegény benne, akkor szegény ország. És képzeljétek el, ez a kedves király azt mondta, hogy őt nem érdekli a GDP. Azt mondta, hogy ez nem mutatja meg igazán az országban az embereknek a megelégedettségét, az embereknek a boldogságát, és ezért bevezetett egy teljesen új fogalmat, ezt úgy hívja, hogy a bruttó nemzeti boldogság fogalma. És ezt próbálják mérni, hogy az országában az emberek személyenként így bruttó, nem tudom, az a bruttó meg nettó boldogságot hogy számolják ki, de hogy valamilyen módon mérik azt, hogy mennyire boldogok az emberek. És ilyen értelemben ezt az indexet folyamatosan figyeli a király, és amikor csökkenne, akkor valamit tenni kell, tehát valami intézkedést kell hozni, hogy az emberek boldogabbak legyenek. Én nem tudom, hogy te hogy éled az életedet, mennyire vagy boldog. Ha ezt megkérdezem, hogy 1-től 10-ig te hova tennéd a skálát, hogy mennyire vagy boldog most így február közepén, a házasság hetén. Szóval, hogy mennyire vagy boldog, valahol az értéket biztos behatárolhatod. Ha házas ember vagy, vagy házasságban élsz nőként, mondjuk a házasságod mennyire boldog 1-től 10-ig. Általában ilyen indexeket nem nagyon szoktunk nézni, de ahogy figyeltem ezt a bhutáni dolgot és a királynak a dolgait, eszembe jutott, hogy nem is olyan rossz dolog ez, szóval, hogy a boldogságot mérni. A Bibliát kinyitjuk, a Biblia nagyon sokat beszél a boldogságról. Egy kicsit úgy tűnik nekem, hogy a mennybe is lesz egy ilyen boldogságindex, vagy nem tudom, tehát ott a boldogságnak egy magas fokát fogjuk elérni, azért, mert Istennek nagyon-nagyon-nagyon fontos a boldogság. És mindaz, amit most el szeretnék mondani, azt azért fogom elmondani, mert amíg itt a Földön élünk, minden kopik, minden amortizálódik, minden elhasználódik, cserélni kell, meg kell újítani, szervizelni kell. Tehát bármi, amire gondolsz, minden ilyen kategóriában van, még saját magunk is. Tehát a testünk is ilyen, hogy néha el kell menni az orvoshoz, és hát mond valamit, vagy csak ellenőriz bennünket, vagy pedig kijavít rajtunk valamit, vagy meggyógyít rajtunk valamit. A lelkünk is ilyen, hogy azt is folyamatosan ellenőrizni kell, és a Szentlélek tud mondani dolgokat, javaslatokat, sőt, meg tud gyógyítani bennünket. Tehát, ha így gondolunk magunkra, így gondolunk a házasságunkra, a családi életünkre, akkor a házasság, egy családi élet is egy olyan dolog, amit folyamatosan szervizelni kell. Tehát nem elég egyszer beindítani, és aztán majd folyamatosan megy, amíg meg nem halunk, hanem meg kell nézni, meg kell állni folyamatosan, és vizsgálni, hogy jó felé haladunk, vagy nem jó felé haladunk, jól működnek a dolgok, vagy éppen nem jól működnek a dolgok. Én szeretnék ma néhány ilyen szempontot mondani, egy ilyen ellenőrző listát. Tudjátok, az autót is elviszed a szervizbe, akkor általában az autószerelő jön egy listával, és akkor nézi, hogy ez rendben van, az rendben van, világítás, futómű, motor, nem tudom, mindent megnéznek így egy lista alapján, és akkor kipipálja, ami nem jó, meg kijavítják. Én ebben szeretnék most segíteni, hogy lesz egy ilyen lista, amit megnézünk, és akkor vagy kipipálod, vagy azt mondod, hogy javítani kell rajta, jó? Vagy azt mondjátok közösen, hogyha mind a ketten itt vagytok. És hát a következő napok pedig remek lehetőségek lesznek arra, hogy akkor ezeken lehet dolgozni és kijavítani ezeket. Szóval következik egy ilyen 7 pontos lista, amin végig fogunk menni. Azért választottam a hetet, a hét a teljességnek a száma, az tökéletesség. Szóval remélhetőleg, hogyha ezt a hetet kijavítjuk és jól működik, akkor az összes többi is talán egy kicsit jobban fog működni. Menjünk tehát sorba, a 7 fontos tényező, ami befolyásolja a házasságunkat. Ebben lesznek szellemi dolgok, vagy lelki dolgok, lesznek kevésbé lelki dolgok. Jó vegyesen lesz benne minden. Az első, az idő tényező. Amikor az időről beszélünk, akkor tudni kell azt, hogy ebből nincs korlátlanul, és egy házasságot jelentős mértékben befolyásolja az az idő tényező, amit egymásra fordítanak a házastársak. Amikor mi a kedves feleségem Marikával összeházasodtunk, akkor kevésbé foglalkoztunk ezzel, vagy legalábbis nem volt egyre tudatos, és azt vettük észre, hogy ő dolgozott napközben, mivel én lelkipásztorként, vagy akkor ifjúsági lelkészként dolgoztam, nekem a délután és az este, vagy a késő éjszaka volt a munkaidőm, tehát délelőtt inkább Marika volt elfoglalva, és én értem kicsit jobban rá, délután én teljesen el voltam foglalva, sokszor éjszaka mentem haza, és ő ért rá. És akkor így boldogan éltük az életünket, és egyszer kiderült, hogy alig látjuk egymást, fölmerült a kérdés, hogy akkor mi házasodtunk össze. Tehát ezt lehetne csinálni másképp is. Tehát, hogy ez az időtényező valahogy nem tudott szinkronba kerülni. És ma egy olyan világban élünk, ahol a rohanás, a kapkodás, az elvárások, a nyomás, az idő nagyon-nagyon erős hatással van ránk. És ez jelentős mértékben a házasságban a boldogságindexet csökkenti. Tehát amikor nem tudunk megfelelő időt fordítani a házasságra, egymásra, akkor csökken a boldogságindex. Amikor ezt kicsit javítjuk, tehát tudunk egymásra figyelni, akkor mindig növekszik a boldogságindex. Gondoljatok bele, hogy ugye így van. Ha megkérdezitek a lányokat, vagy hát a feleségeket, akkor nekik ez az idő ez kicsit több, vagy sokkal több. Lehet, hogy a férjek azok kevesebben is beérik a boldogságindex, vagy ugyanolyan szintre jussanak. De szükség van erre, és úgy látom, hogy a Bibliában Isten is komolyan veszi ezt az időtényezőt. A mózesi törvényekben volt egy különleges törvény, és ez a különleges törvény úgy hangzott, ami védte a házasságokat, ez az 5 Mózes 24:5-ben van leírva, ez van Isten igéjében. Ha valaki új házas, tehát fiatal házas, ne vonuljon hadba, ne vessenek rá semmiféle terhet, maradjon otthon kötelezettség nélkül egy évig, és örüljön feleségével, akit elvett. Hát ezt javasolnánk a kormánynak, hogy a csoknak egy új elemét vezesse be, és akkor mondjuk egy évig boldogan él a fiatal pár, és nem kell foglalkozni semmivel. Tehát ott valami ilyesmiről volt szó, hogy Isten komolyan vette azt, hogy időtényező, hogy időt szánni egymásra. Én tudom, hogy ez nehéz. Nekem legalább annyira nehéz, mint neked, vagy neked legalább annyira nehéz, mint nekem. De gondolj bele, hogy az időtényező egy fontos tényező. Amire nem fordítasz időt, az nem megy előre. Az a munka, amire nem fordítasz időt, az nem lesz megcsinálva. Az a találkozás, amire nem fordítasz időt, az soha nem fog megvalósulni. És ilyen értelemben a házasságban is, a kapcsolatokban is, ha nincs az időtényező megfelelő szinten, akkor a boldogságindex az csökkenni fog, és hát kevéssel kell beírni, vagy esetleg frusztráltan éli a házaspára az idejét. Tehát az időtényező az nagyon-nagyon fontos. És én nem tudom most megállapítani, te tudod, kellő idő van egymásra, vagy nem? Szerintem nem, legalábbis én úgy érzem a saját életemben, de ezzel küzdeni kell és dolgozni kell, mert ha egyre kevesebb ez az idő, utána katasztrófák lehetnek. Másik dolog, kis segítséget hadd kérjek, mert távirányító nem megy. Ha lépünk egyet, a következő, szintén egy nagyon fizikális dolog, a pénztényező. Lehet, hogy most azt mondjátok, hogy nem erről kellene prédikálni a házasság témán, hogy pénz. Van egy olyan mondás, hogy a pénz az nem boldogít. Ezzel egyet értetek? De jó. Ezt szeretném kibővíteni, mert ez egy általános megfogalmazás. Ha nagyon kevés a pénz, az boldogtalanná tesz. Tehát ha állandóan mindig a mínuszból kell valahogy küzdeni, és állandóan mindig ez köti le az energiákat, az boldogtalanná tesz. Ha nagyon sok a pénz, az is boldogtalanná tesz, hidd el. Olyan terheket tesz az emberre, ami akár egy házasságot is tönkretehet. A kettő között van egy ideális sáv, amiben érdemes közlekedni, hogyha Isten megadja ezt a kegyelmet. Amit a Biblia is mond, az egyik Zsoltárban le van írva, az egy ilyen imádságként, hogy Istenem, óvjál meg engem a nagy szegénységtől, hogy nehogy arra kényszerüljek, hogy akár lopjak másoktól, vagy bűnbe keveredjek, de óvjál meg a nagy gazdagságtól is. Mert akkor meg elbízom magam, és nem érdekel senki és semmi. És ettől megy tökre az életem. Nagyon fontos tehát, hogy amikor a pénzről beszélünk, akkor azért imádkozni, hogy ez a bibliai alapelv, ami meg van fogalmazva a Zsoltárok könyvében, ez megvalósulhasson, hogy nem szabad, hogy túl kevés legyen, mert az veszélyes, de a túl sok csak el. Valahol középen ott működik egy áldott sáv, amiben lehet jól sáfárkodni mindazzal, amit Isten anyagiakban ad nekünk. Azt mondja a Biblia, hogy senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betölti a törvényt. Ez a tartozás kérdés az érdekes. A nyugati világ az tele van tartozással. Kicsit furcsa, hogyha megnézzük a világ leggazdagabb, nyugaton lévő leggazdagabb országokat, azoknak a tartozása sokkal nagyobb, mint a szegényeknek szinte. Óriási mértékű az eladósodottság. Mindenki tartozik, ilyen körbetartozások vannak a világban. Egy kicsit ilyen furcsa világban élünk, és az egyének a szintjén meg nagyon sokszor ez a tartozás ez azért jön be, mert egymáshoz viszonyítjuk magunkat, vagy egymáshoz hasonlítjuk magunkat, és sok ember úgy gondolja, hogy ha másik megengedheti magának azt vagy ezt, akkor én is megengedhetem magamnak. És esetleg belelép olyan lépésekbe, olyan helyzetekbe, amiben mondjuk neki nem kellene, vagy soha nem kellene belelépni, vagy most még nem kellene belelépni, de megteszi, mert tulajdonképpen húzza a többi, mert nekem is kell az, ami a másiknak van. És ebből rengeteg veszteség lesz, rengeteg mínusz lesz, és nagyon sokszor tönkreteszi a házasságot is. Charlie Chaplinről olvastam, hogy amikor ő már sikeres ember volt, nagyon befutott, nagyon-nagyon mentek mindazok a filmek, meg jelenetek, amiket ő előadott. Egyszer rendeztek egy Charlie Chaplin hasonmás versenyt, ahol bárki jelentkezhetett, úgy beöltözött, mint Charlie Chaplin, és próbált úgy előadni valamit. És képzeljétek elő, inkognitóba, titokba benevezett a Charlie Chaplin hasonlóság versenyre, vagy hasonmás versenyre. És nem volt rossz az eredmény, de csak harmadik lett. Próbált utánozni valamit, amit neki eredetileg kellett volna csinálnia. És ez nem megy nekünk, higgyétek el. Tehát ha utánozni akarok egy másik valakit, egy másik valakinek az életét akarom élni, egy másik valakinek az anyagi szintjén akarok élni, egy másik valakinek az útján akarok járni, az nekem nem fog menni. És hidd el, hogy fordítva is így van. Ha te akarsz az én utamon járni, az nem fog menni. Mert engem Isten így vezet, téged úgy vezet, különböző élethelyzetek vannak, különböző felelősségek vannak, különböző elhívások vannak, különböző szolgálatok vannak, és hát a házasságok is különbözőek. És ezért nagyon-nagyon fontos tehát, hogy amikor a pénzről beszélünk, mint tényezőről, ami befolyásolja a házasságot, akkor ebben sem a túl sok, sem a túl kevés. Azért kell imádkozni, hogy valahol egy olyan megelégedettség legyen, ami segít bennünket abban, hogy persze előre haladjunk, és itt nem arról beszélek, hogy nem rossz az, hogy ha gazdagodol, vagy többre van szükséged, és imádkozol valamiért, és egyre többet ad Isten, persze jó dolog. Csak egy olyan sávban, ami áldást hoz neked, és nem az átkot hozza az életedre. Biztos, hogy sok olyan történetet láttatok már, hallottatok már, amikor a pénz miatt ment tönkre egy házasság. Én rengeteget. Tehát ha a legújabbakat nézzük, lehet, hogy megvan a csok, meg a 10 millió, meg nem tudom mennyi, és mire fölépül a ház, tönkre megy a házasság. Ugye van ilyen? Eltervez valamit a házaspár, ez kell, az kell, ide kell elmenni, ezt kell megvenni, vagy azt kell megvenni, és mire elérik, tönkre megy a házasság. Mert a pénz lesz a fontos, azok a dolgok viszik előre az életüket, ami anyagi, fizikális, és akár az időtényező nem működik, akár sok más tényező nem működik, és ezért problémák lesznek, és akár tönkre mehet a házasság. Szóval nagy dolog az, ha mondjuk valaki egy nagy kölcsönt vissza tud fizetni, akár sokkal hamarabb, de a közben a házasság is tönkre megy, akkor mit ér azzal, hogy kifizette a kölcsönt? Mit ér az új autó, vagy mit ér a ház, vagy mit ér az, amit elért? Ez a terület, a pénz, vagy a fizikális dolgok nagyon-nagyon meghatározzák a házasságot, és ezért nagyon fontos az, hogy az anyagiakkal jó sáfárkodjunk. Nem tudom, ki az, aki itt volt talán 2 vagy 3 héttel ezelőtt, amikor Jézus tanításában beszéltünk az adakozásról, a tizedről, és abban is volt egy rész, ami a második tizednek a kérdése. Emlékszik valaki erre, hogy itt voltatok a második tized? Ha nem voltál itt, hallgass meg, szerintem a Facebook oldalunkon meg lehet hallgatni. A második tized pont arról szól, hogy érezd magad jól a feleségeddel, vagy a férjeddel, vagy a családoddal. És hogyha erre nincs pénz, minden másra elmegy, akkor vesztességek lesznek. Fontos, hogy jó sáfárkodjunk a pénzzel, és a pénz az áldást jelentsen nekünk. És ha már egy ilyen tesztistánál tartunk, akkor hadd kérdezzem meg, hogy az a költségvetés, vagy az a gazdasági filozófia, ami szerint költitek a pénzt a családban, az támogatja a házasságot, vagy tönkreteszi? Ha nem támogatja, akkor gyorsan változtassatok rajta. Mert ez egy veszélyes terület tud lenni. Harmadik a ellenőrző listánkon a konfliktusoknak a kezelése. Mire itt mindenki csak olyan ember, aki tele van konfliktusokkal velem együtt, mert emberek vagyunk, ugye, tehát a házasságban is rengeteg konfliktus van, rengeteg olyan dolog van, amit rendezni kell, tisztázni kell, meg kell beszélni, vannak problémák, nehézségek, sérelmek, bűnök, sok minden történik egy házasságban. Tehát rengeteg feszültségforrás keletkezik, amelyek megnyilvánulnak, és ezt valahogy kezelni kell. Azok a házasságok szoktak nagyon hamar tönkre menni, ahol a konfliktusokat nem tudják lerendezni. Elkezd a távolság egyre nőni a férj és a feleség között. Vagy azért, mert nem beszélnek valamiről, vagy azért, mert beszélnek, de amikor beszélnek, akkor mindig ilyen nagyon nagy hangerővel és minden más eszköz bevetve mindenki a saját érdekeit próbálja képviselni. A konfliktusoknak a megoldása, hogyha nem sikerül rövid távon, akkor az megbetegíti a házasságot. Az orvosok azt mondják a daganatos betegségekkel kapcsolatban, hogy ha valaki eljár szűrővizsgálatokra, és időben észreveszik, akkor az nagy százalékban gyógyítható. Ha valaki egy ilyen betegségben beleesik, és nem veszik észre, és csak később, vagy későbbi stádiumban derül ki, hogy miről van szó, akkor sokszor nagy a szenvedés, vagy menthetetlen, és akkor már belehal valaki. Higgyétek el, hogy a házasságok ugyanilyenek. Akár kis konfliktusok, kis problémák is, ha vannak, hogyha ezek nincsenek rendezve, vagy időben nincsenek felfedezve a problémák, és húzzuk-nyúzzuk, és évekkel később robbannak majd a bombák, akkor ugyanaz van, mint a daganatos betegségeknél, hogy menthetetlenné válik a házasság. És nem azért, mert nem lehetne helyre tenni, hanem akkor már olyan stádiumba kerül, hogy a férj és a feleség már kilométerekre vannak egymástól, érzelmileg, lelkileg, és egyszerűen már a tiszta kommunikáció nem működik. Tehát a konfliktusoknak a biblikus tiszta rendezése az nagyon-nagyon-nagyon fontos. Azt mondja Isten igéje az Efézus 4.26-tól, a haragusztok is ne védkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. házasságban az ördögöt nem kell beengedni. Ha helyet adunk az ördögnek, amit itt ír a Biblia, akkor nagyon hamar tönkre megy egy házasság. Nagyon hamar leamortizálódik minden, és nem marad semmi más, mint a válás. Szóval szükség van a házasságoknál is egy ilyen szűrővizsgálat, vagy átgondolni, hogy hol tartunk, mennyire tudjuk rendezni a konfliktusokat. És hadd kérdezzem meg azt, és magadban válaszolj, hogy haragszol a férjedre, vagy a feleségedre? Kicsit, vagy közepesen, vagy nagyon. Hát ha nagyon, akkor nagy baj van. Ha csak kicsit, vagy közepesen, akkor talán még könnyebben lehet rendezni. De hogyha van benned ilyen nehézkedés, harag, akkor azt valahogy mondd el neki, vagy valahogy rendezzétek. És egy ilyen rendezés, az segít abba, hogy azonnal meggyógyulnak dolgok, és boldogan lehet tovább menni, és az a boldogság index emelkedik. Ha ezek a rendezések nincsenek benne, mindig csak elmondjuk, és nincs fogadókészség, vagy mindig csak a frusztráció marad, vagy nem beszélünk már róla, nem foglalkozunk az egésszel, akkor ezek nagyon komolyan meg tudják fertőzni a házasságot. Vagyis az ördög beférkőzik, helyt adunk az ördögnek, és az ördög tönkre fogja tenni, mert az ördögnek az alaptevékenysége, a Bibliából tudjuk, hogy mit csinál a házassággal? Szétdobálja, ugye? De bármi mást is szétdobál, bárhová beengedjük az ördögöt. Nagyon sokszor van olyan helyzet, amikor egy házasságot a két fél nem tudja meggyógyítani. Ahogy a betegséget sem biztos, hogy meg tudod gyógyítani. Ha csak egy kicsit megfázol és iszol egy forró teát, veszel egy kis vitamint, akkor meggyógyítod magad és mész tovább. Ugye van ilyen típusú betegség is. És vannak olyan típusú betegségek, aminél te kevés vagy. Valami komolyabb beavatkozásra van szükség. Akár az Isten természet fölötti beavatkozására, vagy akár valami nagyon komoly orvosi beavatkozásra, mert az fogja megmenteni az életedet. A házasságoknál is így van, hogy vannak helyzetek, amikor a két fél egyszerűen képtelen megoldani azt a helyzetet. És ilyenkor mindig gyorsan be kell hívni egy harmadikat. Nem az ördögöt, ugye? Tehát azt megbeszéltük, az ördögöt ki kell zárni, hanem valakit, aki tekintélyként tanácsolásban, lelkiekben, gyakorlati dolgokban tud segíteni. Hogy ki legyen, ez bárki lehet, aki Isten alkalmassá tesz egy ilyen helyzetre, de nagyon fontos, hogy legyen olyan nyitottság, hogyha beteg vagyok, akkor akarok meggyógyulni. És ha beteg a házasságunk, akkor akarjuk meggyógyítani, és ne attól reméljük, hogy már haldoklunk, de majd egyszer biztos jobb lesz. És gondolj bele, hogyha van egy beteg, aki élet-halál közt van, haldoklik, és azt mondja neked, hogy hát nem baj, majd csak jobb lesz holnap. Mit mondasz neki? Hogy már az esze is elment, nem? Vagy tehát nem tisztán gondolkodni. És vannak sokszor olyan házasságok, amelyek haldoklanak, az utolsókat rúgják már, és amikor beszélni kell róla, hát biztos majd holnap jobb lesz. De mitől lenne jobb? Ugye? De mitől változna meg? Ha valami megbetegszik, akkor azt meg kell gyógyítani. És hogyha gyógyításra van szükség, akkor ott valami beavatkozásra van szükség. Kolossi 3.14-ben azt mondja a Biblia, hogy sok minden, amit le van írva, utána azt mondja, hogy mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. A szeretet az összefog. Ha nincs meg a szeretet, ha problémák vannak, ha sértődöttség van, ha frusztráció van, ha a keserűség van, akkor ez kezd itt eltávolítani az embereket. És ezt valahogy vissza kell fordítani. A szeretet az összefog mindent. Képzeljétek el, valamelyik este, amikor hazamentem, megvacsoráztam, és úgy véletlenül megkérdeztem a feleségemtől, hogy nincs valami sütemény itthon? És mondja, hogy nincs. Oké. Okay. Nincs, akkor nem eszünk. Akkor bementem a szobába, elkezdtem még összekészíteni másnapra a dolgaimat. És képzeljétek el, eltelt vagy 30-40 percet, csak Marika egy tányér, vagy tárcával jön be, és ott volt a sütemény. És mondom, ezt honnan szedt? Hát most sütöttem. És tudjátok, mit mondott? Azt mondja, hogy ne szóval szeressük egymást csupán. Köszönöm a süteményt. De hogy ezek apróságok, tudjátok, tehát nyilván nem ettől működik, vagy nem működik valami, hogy van sütemény, vagy nincs sütemény. De hogyha kifejezzük egymás felé, hogy szeretjük a másikat, és van sütemény, vagy van virág, vagy van kedves szó, vagy van megbocsájtás, vagy van elfogadás, vagy van megértés, akkor ez erősíti a házasságot. És a konfliktusoknak a kezelése az biblikus módon meg tud történni. Ha ezek nincsenek, akkor problémák lesznek. Nézzünk egy következő területet. a küldetésnek a kérdése. A küldetés téma. A következő ábrán olyan területeket próbáltam bemutatni, vagy próbálok bemutatni, amelyek a leginkább ott vannak minden embernek az életében, mondjuk egy házasságnak az életében. Ott van az egymásnak az építése, mint küldetés. Tehát Isten rád bízta azt, hogyha házasságban élsz, hogy építsd a másikat. Ez nagyon fontos, mert sok házasság úgy indul, hogy azért fogok megházasodni, hogy ő boldoggá tegyen engem. Ezek szoktak nem működni. A Biblia azt mondja, hogy azért házasodunk meg, hogy építsük egymást. Hogy én tudjak adni, persze kapni is fogok. Meg a másik, a társ is tudjon adni, és kapni is fog. Építsük egymást. Ez egy küldetés, amit az Isten ránk bízott, amivel foglalkozni kell. Aztán ott van a keresztény szolgálat, egy másik területe a küldetésnek, amikor direktbe az Istennek az igéjét, az Istentől kapott feladatunkat, vagy elhívásunkat megélve képviseljük mindazt, amit Isten ránk bízott. Aztán, hogyha Isten megajándékoz bennünket gyerekekkel, akkor a gyerekvállalás, gyereknevelés, az is egy küldetés, amit Isten ránk bízott, és a szülőknek ezzel foglalkozni kell, ugye? És hát valljuk be, azért ez egy hosszú projekt. 10-20 akárhány éven keresztül folyamatosan, napi sok órában ott van ez a küldetésben, hogy ezzel foglalkozni kell. Föl kell nevelni a gyerekeket, tanácsolni kell őket. Valaki úgy fogalmazta meg, hogy a szülőnek a legnagyobb feladata az, hogy úgy nevelje a gyereket, hogy fölkészítse arra, hogy amikor ő már nincs, akkor a gyerek boldog legyen. Tehát nem magához láncolni, hanem fölnevelni, és úgy elengedni, hogy utána a szülő már ne hiányozzon annyira, önállóan tudja élni az életét. Tehát a gyerekek, gyerekvállalás, gyereknevelés témája egy nagyon fontos küldetés szelet az életünkben. Aztán ott van az anyagiak, a karrier témája, vagy az anyagiakkal való sáfárság. Ez is ott van benne a küldetésünkben. Amit Isten adott nekünk, pénzt, ingatlant, nem tudom, munkát, elhívást, ami a munkánkkal kapcsolatos, az is az Isten dicsőségére kell megélnünk. Tehát nem igaz az, hogy van egy szent dolog, mikor imádkozunk, elmegyünk a munkáért, és alig várjuk, hogy abba hagyjuk már, mert valami szent dologgal kell foglalkozni. A munkahelyünk is szent dolog. Azt mondja a Biblia, hogy akármit teszünk, akár iszunk, akár eszünk, bármit is teszünk, az Isten dicsőségére tegyük. Vagyis, magyarul ez azt jelenti, hogy holnap, amikor boldogan kinyitod a szemed, hogy hétfő van, halleluja, és lehet menni dolgozni, akkor az Isten dicsőségére akarok menni be a munkahelyemre, és ott fogom akármilyen munkámat elvégezni. Ez is a küldetésünknek a része. És aztán egy olyan szeletet is hozzátettem ehhez a bizonyos tortához, ami szintén a küldetésünknek a része, és a Biblia sokat foglalkozik vele, hogy amikor abba az élethelyzetbe kerül egy házaspár, hogy a szülők már idősek, a szülőkről való gondoskodás is a küldetésnek a része. Amikor ezt az egészet megnézzük, és persze sok szeretet még lehetne itt vágni belőle és konkrétan megnevezni, ez mind-mind a küldetésről szól. Azt is mondhatnánk, hogy hát nem is olyan könnyű ez a házasság téma, meg a család téma, hogy mennyi mindennel kell foglalkozni, és ráadásul magas minőségbe kell mindegyikkel foglalkozni. Tehát azt kell mondanunk, hogy ebben a küldetésben szükség van egyfajta összhangra. Képzeljétek el azt a házasságot, ahol mondjuk az egyik cikkeit mondjuk megnézzük, mondjuk az idős szülőkről való gondoskodás. Az egyik fél azt nagyon fontosnak tartja, a másik még teljesen fölöslegesnek tartja. Vagy ha megnézzük azt, hogy keresztény szolgálat, az egyik fél az nagyon sokat szeretne ebbe tenni, a másik meg alig akar ebben részt venni. Ha ezekben nincs összhang a házasságban, akkor óriási feszültségek keletkeznek, és ebből a feszültségekből eltávolodás lesz, és még a küldetésben, a szent dolgokban is bejön az ördög, és szétdobál mindent. És megy a veszekedés, hogy te miért így, miért úgy, és egyszerűen szétesik minden. Amikor a küldetésről beszélünk, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy egység legyen a házasságban. Ezekben a területekben is. Vagy ha nincs egység, vagy konfliktus van, persze van ilyen, lehet, meg lesz is biztos majd, akkor ezeket valahogy ki kell egyenlíteni, addig kell dolgozni rajta, míg közös nevezőre nem jutunk, és utána a küldetésben tovább megyünk, és megvalósítjuk mindezt. Amikor a Bibliában olvassuk a 133. Zsoltárt, ahol azt olvassuk, hogy milyen szép és gyönyörűséges, ha testvérek egyetértésben élnek. Itt mondhatjuk azt, hogy milyen szép és gyönyörűséges, amikor a házastársak egységben vannak. Vagy egységre jutnak bizonyos dolgokban, és úgy folytatódik, hogy oda Isten áldás küld. Azonnal megáldja azt a dolgot, és elkezd prosperálni valami, működni valami. Amikor nincs meg ez az egyetértés, akkor meg feszültségek vannak, és inkább összeomlik minden. Tehát a küldetésünk az nagyon-nagyon nagy mértékben befolyásolja a házasságunknak a minőségét, vagy ezt a boldogságindexet, hogy mennyire vagyunk boldogok a házasságban. Ha ezeken a területeken alapvetően egységre jutunk, Isten szerint való egységre jut a férj és a feleség, akkor nagyszerűen működnek a dolgok, és áldás lesz belőle. Egy következő terület, ez a szellemi tényező, vagy Isten igényének a helye egy családnak az életében. Efézus 5.25-ben azt mondja a Biblia, férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével és az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Ez a szakasz a Bibliából azt mondja, hogy Krisztus úgy tisztítja meg az egyházat, hogy az igének a fürdőjével megtisztítja. Az igével. Gondolj bele, a te életed mitől lesz tiszta? Az Isten igéjétől, nem? Hogyha ezt elfogadjuk, engedjük, hogy hasson az életünkre, és a Szentlélek megtisztít bennünket. Egy házasság mitől lesz tiszta? Hogyha az Isten igéje ott van, és engedjük, hogy működjön, és megtisztítja az életünket. Amit mond a Biblia, hogy egy alapelv, hogy az egész egyházra Isten ezt a törvényt adta, vagy ezt a lehetőséget adta, hogy az ő szavával, a kijelentésével, az igével meg tudja tisztítani, és szentül és tisztán tudja megtartani az egyházat. Ez érvényes rád is, rám is, minden egyes egyénre, és érvényes a házasságokra is. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ez a tényező, hogy az Isten igéje megjelenjen a személyes életemben, a családi életünkben, és ilyen értelemben itt a közösségi életünkben is, mert ettől leszünk tiszták, ettől leszünk szentek, vagy ettől tud működni a dolog. Amikor az a házaspár, vagy az a család, ahol ez az ige tényező nem működik, nem járnak gyülekezetbe, nem olvassák a Bibliát, elfelejtik az imádkozást, hogy erre nincs idő, vagy erre nem fordítanak megfelelő hangsúlyt, elkezd a boldogságindex lefele menni, elkezdenek távolodni egymástól, egyre több bűnt fognak fölhalmozni, és ennek a következménye az lesz, hogy katasztrófa. A kérdés, hogy az Isten igéje mennyire szokott rád hatni, mint férre vagy feleségre, és ilyen értelemben mennyire tartja meg a házasságodat. Az ige tényező nagyon-nagyon fontos. Egy másik tényező, ez a 100% tényező, amiről fogok beszélni, de mielőtt ezt megtenném, kicsit pihenjünk, jó? Következik egy olyan bejátszás, amit ilyen világi tévéknek a műsoraiból lett összevágva, kicsit katolikus, kicsit ilyen, kicsit olyan, de azért legalább a házasságra irányítja a figyelmet, nézzük meg ezt a kis bejátszást.
Repülni fel, hogy lelkünk kevésbé féljen. Sagul Sarah.
Tehát a 100% tényezőnél voltunk, ami arról szól, hogy valamikor elkezdődik egy házasság, egy kapcsolat, és ez a kapcsolat, hogy meddig kell, hogy tartson, a Biblia azt mondja, hogy örökké, mármint a földi életünkben végig. Erre vannak mindenféle mondások, tudjátok, ez az ásókap, a nagyharang, tehát ez amikor a temetésre hívják az embereket, akkor van vége egy házasságnak, tehát ha valamelyik meghal. Amikor a házasságkötések vannak, és a fogadalomrész történik, akkor ott általában mindig benne van az, hogy fogadom, vagy elkötelezem magam, és kifejezzük azt a házasságban, vagy azzal a valakivel, akivel összekötöttem az életemet, azzal egészségben, betegségben, jóban, rosszban, ismeritek ezt, ugye, vagy végigmondjam a házassági fogadalmat. Tehát, hogy halálig hűséges leszek. És ezt nagyon boldogan el szokta mondani mindenki. Viszont nagyon sokszor, amikor ezek a, akár amit elhangzott eddig, ezek a tényezők nem hoznak megfelelő boldogságindexet, nincs benne az Isten, nincs benne megfelelő áldás, akkor mégis szétesik a házasság, és tönkre megy minden. És akkor mindegy, hogy mit mondtak egy évvel, öt évvel, tíz évvel ezelőtt, mégis tönkre megy minden. 5 Mózes 24.1-ben azt mondja a Biblia azzal kapcsolatban, hogy el szabad-e válni, vagy nem szabad elválni. Nagyon érdekes. Ha valaki asszonyt vesz magához, és feleségévé teszi azt, tehát megházasodik, és ha azután nem találja kedvére valónak, mivel hogy valami illetlenséget talált benne, és ír neki vállólevelet, és kezébe adja annak, akkor elküldi őt a háztól. Képzeljétek, ez benne van a Bibliában. Az a mózesi törvényekben benne van. El lehet válni, vagy nem lehet elválni akkor? Itt az van, hogy elvileg el lehet válni. Egyszer egy ilyen házassági konfliktusnak a kellős közepében, amikor segítenem kellett, az egyik fél annyira el volt keseredve, hogy odafordult hozzám, és azt mondta, hogy csak egyetlen egy okot légy szíves mondjál a Bibliából, ami alapján el tudok válni, és azonnal megteszem. Csak mondtam neki, hogy elég szűk az ilyen listánk. Nagyon szűk az ilyen lista, hogy most így azt mondani, hogy el lehet válni, és akkor próbáljuk ki külön-külön az életet. Erre az igével kapcsolatban, tehát az 5 Mózes 24.1-ben, amit le van írva és elolvastam, ezzel kapcsolatban hát a zsidó rabbik mindenféle jó dolgokat találtak ki, és többek között olyan dolgokat, kérhetek egy segítséget, hogy tovább lépjünk. A Misna az egy olyan gyűjtemény, amiben a Tórát, vagyis a mózesi könyveket elkezdték magyarázni a zsidó rabbik. És például erre az ígéretet elolvasom még egyszer, ha valaki asszonyt vesz magához és feleségévé teszi azt, és azután nem találja azt kedvére valónak, mivel hogy valami illetlenséget talál benne, és ír neki vállólevelet, és kezébe adja annak, elküldheti őt a háztól. Ezt, hogy valami illetlenséget talál benne, ez ahány fordítás, annyiféle módon magyarázza a Biblia, magyarban is sokféleképpen megjelenik. És képzeljétek el, a zsidó rabbik ezt mondták. Volt egy nagyon híres rabbi, a Sammai rabbi azt mondta, erre az ígére hivatkozva, hogy egy férfi csak akkor bocsájthatja el a feleségét, ha elköstelenséget vesz észre, mert meg van írva, ha valami illetlenséget talál benne. Tehát ő így magyarázta, hogy ez az egy ok van, tehát ez a szűk sáv van, ha valami elköstelen dolog, tehát magyarul megcsalja, paráznaság esete fönnáll, akkor elküldheti. Tehát akkor törvényes a válás, Isten szerint. Van egy másik rabbi, Hillel rabbi, aki kicsit másképp magyarázta a témát. Azt mondta, hogy akkor is elbocsájtatja, ha odaégeti az ételt, mert megvan írva, hogyha valami nem helyén való dolgot talál benne, és egy férfinál az, hogy nincs kaja, vagy nem jó kaja, az kimeríti a nem helyén való dolgokat. És egy következő rabbinak a tanítása, Akiba rabbi azt mondta, akkor is elbocsájthatja, ha meglát a feleségénél egy szebb nőt, mert megvan írva, de később nem találja kedvére valónak. Na és most nem hozok sokkal több rabbinak a tanítását. Nem tudom, hogy ezek közül melyik a legszimpatikusabb nektek. Egyébként nagyon gazdag a kínálat, tehát az egyik rabbi meg a másik rabbi tanítása sokszor teljesen ellentétes dolgokat mondtak, vagy magyarázták a Tórát. Amit viszont szeretnék megmutatni, hogy volt egy olyan rabbi, akit úgy hívtak, hogy Názáreti Jézus, akinek ez a rabbi az az egyik ilyen címe volt, de hát egyébként az Isten fia, meg Messiás, meg sok mindent betöltött ő, királyok királya és uraknak ura, a főpapi szolgálatot és sok mindent. Ő viszont valami mást mond. Azt olvassuk a Máté 19-ben, hogy farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle, szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsájtani a feleségét? Vagyis szabad-e elválni, vagy nem szabad? Nézzük meg, hogy Jézus rabbi mit tanít erről. Ő így válaszolt, nem olvastátok-e, hogy a teremtől kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Majd így folytatta. Ezért elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, azt ember el ne válassza. Vagyis Jézus, amikor itt válaszol, hogy az Isten szerint hogy kell gondolkodni, akkor azt mondja, hogy ne válj el. Fogadtál hűséget, akkor éld meg. Dolgozzál rajta. És próbáld kihozni belőle a legtöbbet, és legyetek boldogok. Erre ezt mondták neki a zsidók, hát akkor miért rendelte Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, az adjon neki vállólevelet, és idézték azt, amit én az előbb olvastam, azt az igét a 5 Mózes 24.1-ben, hogy hát Mózes megengedte, hogy elválhatunk. Sőt, a rabbik ezt is, azt is, amazt is mondtak, hogy milyen okokra lehet hivatkozni, és hogyan lehet megszabadulni a másiktól. És Jézus így válaszolt nekik, Mózes a szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét, paráznasság esetét kivéve, és más tesz feleségül, házasságtörő. Erre így szóltak hozzá tanítványai. Ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni. Szóval miről van itt szó? Jézus alapvetően azt mondja, hogy készülj hosszú távon, amikor a házasságról beszélsz, vagy házasodni akarsz. Ha vannak konfliktusok, nehézségek, hát persze vannak, de ezeket meg kell oldani. Ezek olyan dolgok, amit valahogy meg kell gyógyítani, és tovább kell menni. Nagyon-nagyon szűk az a sáv, amikor azt mondhatod, hogy na vége, tehát elválunk, és azt még Isten is azt mondja, hogy rendben van. És nincs idő arra, hogy mit jelent a paráznaság esete, majd egyszer megér egy Isten tiszteletet, vagy egy tanítást, hogy megnézzük. Nem biztos, hogy ugyanazt, amire te gondolsz most, tehát egy... Fontos, hogy megnézzük azokat a bibliai szakaszokat majd egyszer. De a paráznaság esetét kivéve minden más okra azt mondja Jézus, hogy ne válj el, hanem gyógyíts meg a házasságodat. És képzeljétek el, hogy amikor ezt így meghallották, ő egyébként a farizeusoknak mondta, mármint Jézus visszajelzi a farizeusoknak, és képzeljétek el, a tanítványok meg ott állnak és figyelnek, hogy na erre mit mond Jézus. És akkor végighallgatják ezt a párbeszédet, és elmondja Jézus az Isten szerinti megoldást, akkor azt mondja a Biblia, hogy ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor inkább nem házasodunk meg. Tehát a tanítványok levonják a következtetés abból, hogy hát akkor az egésznek semmi értelme nincs. Hát ez nem fog így működni. Hát ez túl kemény, ez túl nehéz. Hát tönkre mehet a házas, és nem tudunk elválni, nem tudjuk ott hagyni a másikat, vagy ilyen dolgok miatt nem lehet cserélni, vagy nem lehet egy újat kezdeni. És azt mondja Jézus, hogy ne kezdjél újat, hanem gyógyítsd meg azt, ami van. Éljél abban, ami van, és az Isten kegyelme erre tud hozni sok mindent. És hát a kedves tanítványok azt mondták, hogy hát akkor jobb nem megházasodni. Úgyhogy hajrá, szinglik. Tanítványok is ebbe gondolkodtak először, aztán megváltozott ez a véleményük. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy alapvetően a válás az nincs benne az Isten tervében. A válás nincs benne az Isten tervében. Persze, ha mégis elvált valaki, és hogyha itt a székeken ültök olyanok, oké, persze, megtörténhet, vannak balesetek, vannak katasztrófák, vannak olyan helyzetek, amikor már túl vagy valamin, és most hiába siránkozol azon, hogy mi történt, már megtörtént. Az Isten kegyelme persze működik, ez nem azt jelenti, hogy aki elválik, és nem tudta megmenteni a házasságát, az a pokolba kerül, nem erről szól a dolog, hanem arról szól, hogy alapvetően gondolkozz úgy, hogy Isten szerint a házasság az egy hosszú távú dolog. És ez nagyon-nagyon fontos, mert ma egy kicsit hiányzik ez a gondolkodásmód. Az a gondolkodásmód nagyon gyakori, hogyha nem működik, akkor ott hagyjuk egymást, és keresünk egy másik partnert. És hogyha az sem, akkor a következő. És ebből rengeteg feszültség van a társadalomban, rengeteg sérült gyerek van, és amerre megyünk, vagy amerre haladunk ezen a területen, az bizonyos katasztrófákat fog majd eredményezni. Itt Magyarországon is, a mi társadalmunkban is, meg úgy világviszonylatban is. Mert az, amikor elválunk, szétesnek a házasságok, szétesnek a családok, főleg, hogyha ez nagy veszekedés, nagy érzelmi minuszokból következik be, és évekig, évtizedekig utána is még harag van, és az apuka gerjeszti a feszültséget a gyerekekbe, hogy az anyátok ilyen, meg az anyátok olyan, az anyuka meg mondja, az apátok ilyen, meg az apátok olyan. Most képzeld el azt a gyereket, hogy hogy fog felnőni. Tehát összefoglalva, a válás Isten tervében nincs benne, és nem ezt szeretné munkálni az Isten. A következő és egyben utolsó ilyen kérdés, ez az adok és kapok tényező. De talán mielőtt erről beszélnék meg egy pár mondatot, hadd kérdezzem meg, hogy te tervezed a válást? Gondolj csak bele. Hogyha magadban az van, hogy hát lehet, hogy szóba jött már, úgy magammal, akkor most állítsd le magad. És kezdjél el imádkozni azért, hogy Isten adjon kegyelmet, hogy hogy lehet helyrehozni a dolgokat, és nem hogy lehet kimenekülni a dolgokból. Szóval mivel egy tesztsoron vagyunk, akkor érdemes volt ezt is megnézni, vagy letesztelni bennünk. Adok és kapok tényező. Mindenféle kommentár nélkül inkább csak szeretnék bemutatni egy tényt, vagy egy felmérésnek az eredményét, ami abban segít bennünket majd, hogy meglássuk, hogy a házasság az csak úgy működik, ha sok energiát teszel bele. Ha nagyon sok energiát teszel bele. Magától nem fog működni. Nem? Nincs meg az a dia? Akkor elmondom, jó? Nem tudom kivetíteni, elmondom. Alapvetően a férfi és a nő nem egyforma. Más gondolkodás, más szükségletek, más igények vannak, és amikor a nőnek vagy a feleségnek a szükségleteiről beszélünk, akkor van négy fontos dolog, amit a szakemberek megállapítottak, hogy ezek nagyon fontosak egy nőnek, és megvan, hogy a férfiaknak mi a fontos. És majd meglátjuk, hogy a kettő köszönő viszonyban nincs egymással. Más fontos a férfinak, és más fontos a nőnek. És hogyha mégis össze akarjuk tartani a házasságot, akkor ez azt jelenti, hogy dolgozni kell rajta, és adni kell a másiknak, és kapni kell, és adni kell, és kapni kell, és nem magától működnek a dolgok. A feleségnek a szükségletei beszélgetés. Így van, feleségek. Második, őszinteség legyen a családban, a házasságban. Harmadik, az anyuka vagy a feleség biztonságban érezze magát. A negyedik, hogy a családcentrikusságot meg tudják élni, tehát a férj biztosítsa azt, hogy a család az védelem alatt van, a család központi szerepet kap az embernek az életében. A nőknél tehát ezek a fő igények, beszélgessünk, őszinték legyünk, biztonságban érezhessen magam a férjemmel, a családommal, és a családcentrikusság az nagyon fontos, döntésekben, pénzügyekben, nem tudom, programokban, mindenben. Nézzük meg a férjeknek a szükségleteit. Ezek közül egy se fontos a férfiaknak, legalábbis az első négyben nincs benne. Első, szexuális beteljesedés. Második, a feleségem legyen társ az én kikapcsolódásomban. Tehát szeresse azt a hobbit, amit én szeretek, vagy amivel én szeretek foglalkozni, ő is kapcsolódjon be. A feleség legyen ápolt és kellemes, és az otthonunk legyen rendezett és hangulatos. Általában a férjek így gondolkodnak. Ezek nem olyan nagy szellemi dolgok, hanem nagyon egyszerű hétköznapi dolgok. Első négy a feleségeknél, és első négy a férjeknél. És ha látjátok, egyik sem köszön vissza a másik oldalon. Ha megnézzük, a férfiak szeretnek sokat beszélgetni? Nem. A férfiak szeretnek ilyen mély, őszinte dologba benne lenni? Nem, mert ő mondatok belintézik a dolgokat, ilyen projekt szinten gondolkodnak. A férfiak szeretik a biztonságot? Bizonyos értelemben igen, de alapvetően a férfi az kalandra vágyik. Szeret meghódítani, elérni dolgokat, valami megvan, nem vagy, akkor csináljunk valami mást, ami még nincsen. És a férfinak a családcentrikusság persze fontos, de az első négyben nincs benne. És a másik oldalon is, ha megnézzük, szexuális beteljesedés fontos egy feleségnek? Persze, csak nem az első négyben van benne. Hogy társ legyen a kikapcsolódásban? Hát lehet, hogy nagyon sok feleség azt mondja, engem úgy nem érdekel az a dolog, nem érdekel a foci, nem érdekel a nem tudom micsoda, szóval nem szeretek horgászni, utálok ott lenni, tehát a férj meg ebben éli ki az életét, ugye? A feleség ápolt és kellemes legyen, ez a férjnek a szükséglete, persze a másik oldalon ezt azért meg is kell teremteni, és nem egyszerű. És hát rendezett és hangulatos legyen az otthon, mikor a kedves apuka vagy a férj hazamegy, akkor otthon csillogjon, villogjon minden, és rendben legyen minden, ugye? És kedves feleségek, mit szóltok ehhez? Ez nem könnyű, ugye? És kedves férjek, nem könnyű a másik oldalt a szükségleteket betölteni, és ezt működtetni. Ezt mindezt csak azért mondtam el, mert a házasság egy olyan intézmény, amit Isten adott, egy áldás, de ezen dolgozni kell folyamatosan. És hogyha valami nem működik, és mindig van olyan, ami nem működik, higgyétek el, tehát ha valaki most felemel a kezét, hogy őnek olyan tökéletes házasság, nincs konfliktus, nincs probléma, nem hiszem el, mert tudom, hogy mi az élet. Mindenütt van, csak ezeket rendezni kell, és az összes problémával, nehézséggel, konfliktussal együtt a boldogságindex az lehet nagyon magas, mert mégis átéljük azt, hogy szeretjük egymást, tiszteljük egymást, Isten megállt bennünket, és hűségesek vagyunk egymáshoz. Ott kezdtük el a mai témánkat, hogy Ázsia közepén van egy ország, Bhután, ahol van egy király, akinek a GDP-nél sokkal fontosabb a bruttó nemzeti boldogságindex. Én azzal szeretném most itt befejezni, hogy szerintem egy házasságban a házassági GDP-nél fontosabb a házassági boldogságindex. És ez azért fontos, mert ma nagyon-nagyon sok házasságban arra sok energia megy, az anyagi, fizikális dolgoknak a működtetése, fölépítése vagy megtartása, és sokkal kevesebb a kapcsolatnak a megtartására. És Isten igéje viszont azt mondja, hogy ebben legyünk hűségesek egymáshoz, legyünk hűségesek Istenhez, és vigyázunk ezekre. Hát véget ért a teszt, és befejezésül az a kérdés, hogy a te életedben, vagy a te házasságodban vannak-e olyan területek, akár itt a teszt alapján, ami úgy gondolod, hogy jó lenne dolgozni, ahol valamit cserélni kell, vagy javítani kell, vagy szóval szervizbe kell vinni magadat, vagy közösen el kell menni és átbeszélni dolgokat. Ha van ilyen, az nem baj, sőt, ha tudod, hogy mi az, akkor nagyszerű, akkor én arra szeretnélek bátorítani így a házasság hetének az alkalmán és az ige üzenete alapján, hogy ezt ne felejtsd el. Következő napokban dolgozz ezen. Foglalkozz vele, lehet, hogy egyénileg kell, lehet, hogy közösen kell. Szállj egy kis időt erre, dolgozzatok rajta, és akkor növekedni fog a boldogságindex. És én azzal a hittel és reménységgel vállalok benneteket jövő vasárnap, hogy sokkal boldogabb kőszikve gyülekezetet látunk már, mint akik házasok. És akik pedig nem vagytok házasok, még nem, vagy már nem vagytok házasok, hadd mondjam azt, hogy itt most a házasságról beszéltem, de Isten minden embert szeret. És hogyha még nem vagy házas, vagy már nem vagy házas, és a házasságra vágysz, akkor imádkozz el ezért, és Isten tud ebben vezetést adni, áldást adni. Ha egyedül vagy, és úgy tervezed az életed, hogy egyedül is akarsz maradni, akkor abban is meg fog Isten áldani, hogyha ez a te utad. Én nem tudom, hogy kinek mi az, amit végig kell járni. Amit az Isten mond, abban legyünk hűségesek, és abban legyünk eredményesek. És ne felejtsétek el, kedves hölgyek, kaptatok egy piros szívet nemrég, pár perccel ezelőtt. Egy házi feladat, hogy szeretnék rátok bízni, vagy minden házaspára. Aki kapott egy ilyen piros szívet, nyilván annak itt van a férje. A következő napokban szálljatok egy pár percet arra, hogy erre a szívre, az egyik meg a másik oldalára írjatok rá néhány imatémát. Mondjuk a feleség is egy-két imatémát ráírhat, meg a férj is a másik oldalára. És ne felejtsétek el, hogy ezekért az ima témákért, amit a feleségnek fontos, vagy a férjnek fontos, a következő napokban, időszakban imádkozzatok ezért. Mert amiért imádkozol, amiben behívod Istent, amiben kéred, hogy működjön, vagy mondjon valamit, előbb-utóbb Isten valamit tenni fog, a Szentlélek valamit munkálni fog. És ez szintén javítani fogja a boldogságindexünket, vagy a házasságnak a boldogságindexét. Szóval ez a házi feladat, és kérem, hogy ha lehet, akkor tegyétek meg, szálljatok erre időt. És most imádkozzunk. Urunk Istenünk, azt kérjük tőled, hogy bármilyen terület is van az életünkben, a házasságunkban, ami nem működik, ami rossz, ami elromlott, vagy akár csak kisebb hibajelek is vannak, kérjük Szentlélek, hogy gyere és segíts bennünket abban, hogy ezekből meggyógyuljunk, helyreálljunk, hogy a házasságok erősek legyenek a házasságokban, öröm legyen, áldás legyen, a gyerekek úgy tudjanak fölnőni, hogy a házasságokban ott vagy benne te, és mindazok a jó dolgok, amit te elterveztél, hogy egy házasságban megtörténjen, vagy egy családban megtörténjen, az hadd tudjon megnyilvánulni tényleg valóságosan. Imádkozom ezért, Uram, hogy segíts ebben bennünket. És imádkozom azokért, akik csalódásokat éltek át, fájdalmaik vannak, akár a házasság miatt, vagy válás miatt. Imádkozom azért, hogy a te kegyelmed és a te vigasztaló szereteted adja meg azt, hogy ne ilyen ezersebből vérezve kelljen élni az életét annak, aki ebben a helyzetben van. Adj gyógyulást, vagy helyreállást. És imádkozom azért, Uram, hogy segíts bennünket előre, minden olyan dologban, amit talán nem is látunk még előre. Kérünk téged, adj tiszta látást és világos vezetést nekünk, hogy merre kell menni. És minden kihívás, hogy minden feladatra készek tudjunk lenni. Add meg, Urunk, hogy az Isten igéje, a te szavad, az megtisztítson bennünket újra és újra. És hisszük azt, hogy most is ezt tetted, hogy erősek, szentek és tiszták tudjunk lenni. Hogy így tudjuk megélni mindazt, amit a családban vagy a házasságban meg kell élni. Hogy így tudjunk boldog emberek lenni. Mert köszönjük, hogy te ezt tervezted az életünkre. Hogy az a jó terv, az a jó dolog, amit elképzeltél az ember felől, az a boldogság, az a tisztaság és az a szentség. Imádkozom azért, hogy áldj meg bennünket így, és segíts bennünket, hogy ebbe az irányba tudjunk haladni. És kérjük azt is, hogy a következő napokban a házasságuk gyógyuljanak, erősödjenek, kiteljesedjenek. Adj ebben a folyamatban kegyelmet és áldást nekünk az Úr Jézus nevében kérjük. Amen.